A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A mai medicinában számtalan kérdésre várjuk a választ, melyekből párat meg is említünk. Például, meddig lesznek érzékenyek a csíszolt fogak, mennyire és mikor érdemes áttérni az elektromos fogkefére, és mennyire fájdalmas a gyökércsúcs rezekció, és még a kérdéseket sorolhatnánk. Témánk, válaszolunk hallgatóinknak, hiszen ezek a kérdések mind-mind a hallgatóinktól érkeztek. Nos akkor, kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-165, ismétlem 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a medicina mikrofonjai előtt dr. Vitos Gábor általános fogszakorvost. Jó estét kívánok, szervusz, köszönjük, hogy ma este is elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben.
Jó estét kívánok. Ismét üdvözlöm a hallgatóságot, remélem, hogy minél több kérdésre tudok válaszolni, és hasznát is veszik a válaszaimnak.
Doktor úr, hogyan történik a fogcsiszolás? Kezdjük Ildikó kérdésével a mostani, vagyis a mai medicinát.
Igen, a fogcsiszolás miért szükséges? Azért, hogyha egy vagy több fogunkat elvesztettük, akkor természetesen pótolni kell. Ennek egyik legklasszikusabb módja az áthidalása a hézadnak. A hídkészítésnél pedig szükség van legalább két pillér fogra. Ezeknek a fogaknak a lecsiszolása elengedhetetlen. A csiszolással helyet teremtünk a híd számára, és a keletkezett résbe készíti el a fogtechnikus a fogpótlást. A csiszolás szükségszerű beavatkozás, legtöbb esetben érzéstelenítés mellett végezzük, hogy ne legyen fájdalmas. Ha gyökérkezelt az adott fog, ami pillér szerepet fog betölteni, akkor erre természetesen nincs szükség. Tehát amit ezelőtt 40 évvel nagy fájdalomként élte meg a páciensek, a csiszolást, az manapság már megoldott probléma. Az érzéstelenítéssel, a kellő vízhűtéssel végzett minőségi fúrók használatával végzett csiszolással ezek a régi kellemetlenségek teljesen kiküszöbölhetőek.
Mire számítson a beteg egy ilyen fogcsiszolásnál? A fájdalomra, vagy pedig arra, hogy esetleg utána lesz majd érzékenyebb a fog, miután le van csiszolva, mert egy ideig, ha jól tudom, úgy maradnak a fogak.
Fájdalom a beavatkozás közben nincsen, mivel zsibbasztás alatt történik. Ez inkább egy időigényes beavatkozásnak mondható, tehát egy szakszerű csiszolással előkészített pillér az időt igényel, tehát inkább megunják a páciensek a hosszabb ideig tartó beavatkozást. Miután befejeztük a csiszolást, kötelező módon a lecsiszolt fogakra helyben, az adott ülésben ideiglenes védőkoronákat kap a páciens, ezeket ideiglenesen rögzítjük, tehát a különböző fizikai ingereknek, hidegnek, melegnek, mechanikai súrló hatásoknak nincs kitéve a fog. Egészen jól tolerálható csiszolás utáni állapotában is a fog. Csiszolás utáni beavatkozásnál viszont lehet számítani, tehát ha elmúlik a zsibbasztó hatása, lehet számítani érzékenységre. A legtöbb esetben ez az érzékenység reverzibilis folyamat. Na most már, hogy kinél mennyi ideig tart ez a kellemetlenebb érzés, ez egyénenként változó értéket mutat. Legtöbb esetben nem panaszkodnak könsebb érzékenységről. Vannak, akik úgy vallják, hogy néhány napig azért érzékenyebb volt hideg ételekre, főleg a csiszolt fog, még akkor is, ha be volt borítva. És ritkán, de előfordulhat, hogy néhány hét is kell ahhoz, hogy a fogak megnyugodjanak. A hirtelen anyagvesztés, zománcvesztés az a csiszolt fognak, ez egy sok. Tehát amikor egy fél óra alatt elveszíti a zománc borítását, természetesen, hogy a fog túlérzékenységgel reagál, ezt ki kell heverje a fog. Tehát, hogyha a csiszolás után egy kicsit kiméljük a túl hideg, túl forró ételek használatától, akkor nem is lesz belőle baj. Ritkán, de előfordulhat, hogy esetleg csiszolás végeztével néhány napra rá esetleg begyulladjon a fogbél, a fogideg. Ez inkább olyankor fordul elő, hogyha párhuzamosítás véget valamelyik fogból több anyagot kellett elcsiszolni, és közelebb kerülünk a pulpakamrához. Az esetleges kellemetlenségek, amik fellépnek a csiszolás után, egy-két napig szedett egyszerű fájdalomcsillapítókkal jól tolerálhatók, annak, aki nem bírja esetleg.
Milyen anyagból készülnek ezek az ideiglenes koronák, hiszen érdekes módon nagyon sok esetben nagyon hamar leesnek a lecsiszolt fogról.
Ezek általában műanyagból készülnek. A skután módszer, ez a szaki kifejezés, az úgy történik, hogy csiszolás előtt veszünk egy lenyomatot, az a lenyomat konzerválja a fognak a csiszolás előtti formáját. Miután lecsiszoltuk, egy hígan folyó akrilátot helyezünk a lenyomatanyagba, visszahelyezzük a csiszolt fogra, megköt, felveszi azt a formát, amilyen volt csiszolás előtt. Ezek természetesen törékenyek, tehát az evésnél oda kell figyelni, keményebb ételeket, azokat kell kerülni, és a másik dolog, hogy csak egy tömítő pasztával vannak rögzítve, nem ragasztóval. Tehát, hogyha tapadósabb ételeket eszünk, akár meg is mozdulhat. Úgyhogy egy kis odafigyeléssel azért lehet őket használni. Törésveszély akkor léphet fel, hogyha esetlegesen túl kevés anyagot csiszoltunk el a fogból, és nagyon vékonyra sikeredik az ideiglenes korona. De hát megvan a szabály, hogy mennyit kell elcsiszolni. Általában azért a műanyag koronák is megfelelő vastagságúak, és hogyha jó volt a csiszolás, akkor a korona is tart.
Meddig lesznek érzékenyek a fogak? Mert van, akinek érzékeny, van, akinek nem, és van, akinek akkor is érzékeny a fog, miután rákerül a végleges korona.
Van rá eset, igen, és ilyenkor elkeserednek a páciensek, jaj, most mi lesz, le kell vágni a hídat, az újon készült hídat, vagy esetleg ki kell kezelni a fogat, gyökérkezelni kell. Előfordulhat. Hogyha valahol fennáll a gyanúja annak, hogy tényleg csiszolás után elhúzódóbb az érzékenység, a túlérzékenység, akkor inkább feltesszük ideiglenesen a hídat akár egy-két hónapra. És ha egy-két hónap elteltével szűnnek a tünetek, akkor felragasztható, de azelőtt tanácsos egy vitalitási tesztet is elvégezni, mert ritkán előfordulhat, hogy elhal az ideg, akár tünetmentesen, és ha ezt nem veszük észre, és egy elhalt fogra ragasztjuk fel a hídat, az aztán tényleg hozhat problémákat az elkövetkező években.
A fogászati hidak felragasztásánál alkalmaznak-e, és ha igen, milyen érzéstelenítőt?
Van, aki kéri, és van, akinek javasoljuk mi az érzéstelenítés ragasztáskor, mivel maga ragasztási fázisnál már, tehát egy olyan állapotba kerül ismét a fog, hogy izolálni kell a nedvességtől, le kell szárítani, zsírtalanítani kell, és ez tényleg nagyon kifejezett érzékenységet válthat ki, sőt, a ragasztóanyagok nagy többsége savas vegyhatású, és ez szintén fokozza az érzékenységet. Tehát ott, ahol észrevettük, hogy problémásabb a fogállapot a csiszolás után, tehát érzékenyebb volt a végleges ide elkészítéséig, ott akkor inkább bezsibasszuk egyszerű érzéstelenítővel, és úgy végezzük el a ragasztást. Ez mindenkinek jó.
Hogyan lehet? Hogyan kell egy hidat eltávolítani, mert van olyan beteg, aki ettől is fél, mert ami fel van ragasztva, de mondjuk középen eltört, érdekes módon azt otthon nem tudja megoldani, de ez azért nem olyan egyszerű dolog. Hát, főleg, hogyha olyan ragasztóban volt felragasztva, hogy...
Laikusnak nem egyszerű dolog, mi nekünk, akik ez mindennapi rutin, azt mondjuk, hogy pofon egyszerű. jó eszközökkel, jó koronavágó, nagy fordulatszámú fúrókkal könnyen eltávolítható. Át kell vágni minden pillér korona fölötti koronát, utána széleket felhajlítani, és könnyen eltávolítható. Probléma van inkább az új anyagok megjelenésével, a cirkon koronákkal, cirkon hidakkal. Ezeknek nagyon nagy keménysége van, és nagyon-nagyon oda tudja ragasztani a ragasztó a saját foganyaghoz, úgyhogy valamikor fel kell darabolni a koronát, akár egy koronát is a fogról, és le kell pattintani darabonként, jártam már így. Hát ezeknek a hidaknak az eltávolítása a jövő generáció feladata lesz, nem könnyű feladat sok esetben.
Márta kérdése, hogy ha nagyon érzékeny a fülem, milyen fogászatra tudok menni, ahol halkabb a fúrás, és érdekes ez a kérdés, mert tényleg már van olyan is, aki elég, hogyha meghallja ezt a hangot, már a hidegrázás környékén tengődik.
Nagyon nincs tippem erre, maximum, hogyha füldugót visz magával és bedugja a fülét, de sajnos a koponya csontok, azok nagyon jól vezetik a hangot, úgyhogy ahogy mi hozzáérünk a foghoz a fúróval, amplifikálódnak ezek a hangjelenségek, és ha be is van dugva a füle, akkor is hallja. Sajnos nincs mit csinálni. Ezt el kell viselni.
És most megint a fogkefék kérdése. Nem azt kérdem, hogy milyen fogkefét használsz, hanem inkább azt, hogy mennyire és mikor érdemes áttérni az elektromos fogkefére. Vagy át kell-e térni?
Nem minden esetben szükséges az áttérés. Manuális, hagyományos fogkefékkel is ugyanolyan jól le lehet pucolni a fogokat, mint az elektromossal, holott most egyre többet nyomják a reklámokban, hogy a hatékonysága az elektromos fogkeféknek jobb, és ez bizonyított is. A körkörös gyors mozgás, úgymond háromdimenziós mozgás, mert van egy körkörös mozgás, és van egy tengeri irányú mozgása is a fejnek, mérehatóban képes tisztítani egy felületet. Ugyanakkor a sörték kiképzése úgy van megoldva, hogy jobban idomul a fogaknak a dombori felszínére, és ezáltal hatékonyabban lepedik el távolítás. Sokaknak imponál az, hogy újabban ezeket a telefonokat applikációkkal együtt lehet alkalmazni, telefonos applikációval, és úgy így kommunikál a készülék a telefonunkkal. Mi ebben a jó? Az, hogy például grafikusan megjeleníti az alsó-felső fogsorunkat, és minden kvadránsra kijelöli, hogy mennyi időt töltöttünk el annak a kvadránsnak a tisztításával. Tehát, hogyha mi abszolút pontosan akarjuk tudni, hogy fél percet mostuk az egyik fél fogsorunkat, akkor a telefon ezt jelzi nekünk. Esetleg azon a részen, ahol nem érintettük a fogakat egyáltalán mosással, azt is jelzi a telefon. Úgyhogy tudjuk korrigálni a fogmosási technikát. Ez egy jó dolog. Másik előnye, hogy van egy elég igényesen kiképzett nyomásérző szenzor beleépítve, főleg az újabb generációs fogkefékbe, és ezzel, ha mi esetleg izomból mossuk a fogunkat, tehát túl neki nyomnánk a fogkefét a fogfelületének, akkor a szenzor az rögtön reagál, és vagy leáll a forgásába a fogkefe, vagy kigyúl egy figyelmeztető lámpa a nyelén, és akkor tudjuk, hogy túl erősen nyomtuk a fogunkat. Hasznos tud lenni az elektromos fogkefe, viszont a fogak közötti felszínek közül ez sem tudja eltávolítani a lepedéket, úgyhogy az előző adásban említettem, a fogsejem használata elkerülhetetlen, bármelyik fogkefét használjuk.
Nagyon sok érdekes dolgot elmondtál a fogkeféről, az elektromos fogkeféről, de akkor megkérdem azt, hogy miért, tehát konkrétan miért nem használsz te elektromos fogkefét? Tehát miért nem használ az orvos elektromos fogkefét, mert egészen biztosan erre is van egy válasz. Azért nem mert.
Hát kezdjem azzal, hogy ezek elég költségesek. És
az egészségért
még számomra is. Hát igen, de a hatékonyság és a költség nincs arányban, szerintem. Tehát minél újabb generációs fogkefét hoznak ki, annál van, amikor bedobnak promóciókat, és hozzáférhető áron kínálják ezeket az elektromos fogkeféket, viszont van egy hátulütő, hogy a hozzá megvásárolható fejek, amiket ugyanúgy cserélni kell 2-3 hónap után, mert elhasználódnak, azoknak viszont baromi nagy áruk van, amiről a paciens sokszor nem tud. És ledöbben, hogy milyen drágába kerül a fej. Ez lehet az egyik ok. mondjuk, hogy nem annyira népszerű a használatuk. Időigényesebb a használata, tehát manuális hagyományos fogkefével szerintem gyorsabban le lehet pucolni a fogakat. Tehát egyenként kell menjünk minden fognak, mindegyik felszínén az elektromos fogkefével, ez bizony elég időigényes, tehát szinte megduplázódik a fogmosás ideje.
Hogyan válasszuk ki a legmegfelelőbb fogkefét, és hogyan döntsük el, hogy akkor melyiknél maradunk, a hagyományos fogkefénél, vagy pedig az elektromos? Ne beszéljünk árakról, hanem a gyakorlati tényezőkről.
Itt az utóbbi időben legtöbbet lovagolnak azon, hogy a sörte miensége az meghatározó, tehát előnybe kell részesítsük a puha sörtéjű fogkeféket, és ugyanakkor a sűrű sörtéjű fogkeféket. Most újabban egyre több gyártó feltünteti a sörte számát is, hogy hány sörtéből áll a fogkefének az aktív vége. Minimum 1500 szálas legyen. Most már elértek a 6000-es számig is, minél sűrűbb a fogkefe, annél hatékonyabb. A keménységével kapcsolatban pedig azt már szintén említettem, de most ismét elmondom, hogy még a közepes keménységű fogkefével is hosszú távon egy rossz technikával károsíthatjuk úgy az omászt, mint a fogényünket. Úgyhogy a puha, sűrű fogkefék vannak előnyben, ha elektromos, ha kézi. Az elektromos fogkeféknél is léteznek puha sörtéjű fejek, ezt meg kell nézni, amikor vásárolunk, is legyen ilyen.
Apropó fogzománc, mi történik akkor, amikor ez sérül?
A fogkefék hatására?
Nem, általában. De
az fogzománc sérülése?
Igen.
Szúvasodás által?
Igen.
Hát természetesen, hogyha az omász károsodás lép fel, vagy szúvasodás, akkor azt el kell látni. A legtöbb esetben, amikor ilyen problémákkal fordul a páciens, már eleve egy kialakult kavitással állunk szembe, úgyhogy a fúrását, a tisztítását az üregnek a páciens nem ússza meg. Az egészen kezdeti stádiumú fogszivasodást, amit ilyen kezdeti demineralizációnak nevezünk, ami ilyen krétaszerű foltok szerűen jelenik meg leggyakrabban a fognyaki részén, ezeket a páciens házilag otthon nem veszi észre. Esetleg felhívhatja a figyelmét az orvos ezekre a jelenségekre. Na ez az a fázis, amikor még visszafordítható a folyamat, és lehet, hogy megúszza a fognak az invazív érintését. Használhatók különböző fluoros gélek és paszták meg öblögetőszerek, amelyek együttes bevetésével az ománc újra meszesíthető. Tehát az elveszett mézsók, amik járomultak belőle, de még nem alakult ki kavitás, azok újra meszesedhetnek, és a folyamat leállítható.
Doktor úr, helyre lehet-e állítani a gyengült fogzománcot? Ha igen, akkor hogyan? A gyengült fogzománcot.
Ezzel, ahogy mondtam, tehát a gyengült fogzománcnál most már elvonatkoztatok a kialakult kavitástól, ezek a krétaszerű foltok jelennek meg. Ha még nem érdes a felületük, akkor, ahogy mondtam, ilyen fluoros gélek felhelyezésével lehet megerősíteni. Ahol már érdes a felület, ott már nem ajánlott ez a módszer, mert továbbra is érdes marad a fogfelület, és ez lepedék megtapadásnak kedvez. Úgyhogy előbb-utóbb ezekből a részekből szúvasodás alakul ki. Hát főleg a kisgyerekkorba, koraserdülőkorba kell ezekre a jelenségekre odafigyelni, és akkor, hogyha az orvos felhívja a figyelmét a szülőknek, akkor visszafordítható a folyamat, megállítható a folyamat.
És mit érdemes inni annak érdekében, hogy kíméljük a fogzománcot?
Kerülni kell a szénsavas és a cukros üdítőket egyértelműen, mert a sav hatás az, ami kialakítja a szúvasodásokat. Ilyen szerint csak a vizet javasolnám, folyadékpótlása az a legjobb a szervezetünknek. Persze, hogy ezt nem tesszük meg, mert sok esetben nyúlunk üdítőkhöz. Hát ha már fogyasszuk ezt, akkor minél kevesebbet, vagy kontrolláltan teszem azt egy ebéd elfogyasztása után, tehát ne legyen az, hogy napi szinten ott van a kezünk ügyébe, és akkor hozzányúlunk, és víz helyett inkább kólát iszunk, vagy gyümölcslevet, mert hát az finomabb. Tehát ezekre oda kell figyelni, mert nagy kárt tudnak csinálni. Kólával kapcsolatban, ha valaki még nem csinálta, akkor próbálja meg, tegyen bele egy pohár Coca-Colába, vagy bármilyen kóla-szerű italba egy tojást, és nézze meg, hogy néhány nap után a tojás éjjával mi történik. Meglágyul. Tehát a tojásnak a héjában lévő ásványi anyagok kioldódnak, és puha lesz, mint a bőr. Na, hát ez történhet a fogunkkal is. Fellágyul az ománc, és elveszítjük, és kialakul a szúrosodás.
Ez a kólák alapanyagától függ, vagy pedig a szénsav?
A szénsav meg a cukorban benne van.
Csaba kérdése, hogy be lehet-e tömni egyszerre 3 vagy 4 fogat? Nyilván azért gondol erre, hogy egyszerre túlessen a...
Persze, hogy be lehet. Mi is szeretjük, amikor ki tudunk kérdezni a pácienssel, főleg ott, ahol nagyon sok probléma van, hogy egy ülésben több fogat kezeljünk. Ez többszörösen jó, főleg azért, mert általában a szúrásodásokat is érzéstelentés mellett végezzük, úgyhogy ha mi egy félfogsort beérzéstelentöttünk, akkor már megéri, hogy azon a soron lévő szúrásodásokat egy ülésbe kitakarítsunk. 4-5 fog ellátása is, tömése is megvalósítható. Ez durván egy olyan 2 órás, 2,5 órás ülést igényel, most már az adott szúrásodás fokának a függvényében, de nem elképzelhetetlen, és sokszor a páciensek is örvendenek, hogy egy szúrással több fog ellátódik, és hamarabb megoldódnak a problémái. Szüneteket lehet tartani 1-2 fog tömése után, és utána lehet folytatni különösen gond nélkül. Úgyhogy megoldható több fog ülése, sőt.
Tehát tudjuk a választ arra, hogy ki lehet, hogy be lehet tömni 3-4 fogat, de egyszerre ki lehet-e húzni több fogat?
Igen, de körültekintőnek kell lenni, tehát először is egy anamnézis alap, kikérdezés alapján meg kell ismerjük a páciensnek a korelőzményeit, ne legyenek krónikus betegségei, amik ellenjavalják a sorozathúzást, vagy az egyidejűben több fognak az eltávolítását, mert akkor problémák vetődhetnek fel. Általában olyankor folyamodunk egy ülésben több fog eltávolítására, amikor sorvadás által károsodtak a fogak, és tejfogszerűen lötyögnek. Tehát ezek nem okoznak mélyrehatoló sebet, úgyhogy ezeknek az eltávolítása megoldható egy ülésben is. Azért 4-6 fognál többet ilyen esetben sem távolítunk el, de viszont megjegyzem, hogy ha meglódult fogak, ha gyökérmaradványok több gyökérmaradvány eltávolítását végezzük egy ülésben, ajánlott a seb összevarrása a húzás után. Ezáltal csökkentjük a behatolási kaput a baktériumok számára, és a sebgyógyulás is jobban zajlik le, mint hogyha nem varránk össze.
Vérveszteség több fog kihúzása után, ez nem kockázatos?
Abban az esetben, hogyha az illető veszélyeztetett, tehát a vérzékenységi problémákkal küzdik, alvadási problémákkal küzdik, vagy hogyha gyógyszereket szed, vérhigító gyógyszereket, és ezeket nem függesztette fel, de itt már az orvos hibázik, hogyha nem kérdezett ezekre rá. Hogyha a háttérben vannak ilyen problémák, akkor nem végzünk több húzást egy ülésbe, akkor inkább beosszuk többszöri alkalomra.
Gondolva a fogbeültetésekre, fokhúzás után mennyi időbe telik a pótlás?
Elkészítése?
Nem, a beültetés.
Tehát az implantátum behelyezése húzás után?
Igen.
Változnak a technikák. A hosszú ideig a késleltetett implantálás volt elterjedve. Szerintem még az mai napig is az a jobb megoldás, tehát legalább egy olyan 8 hetet kell várni ahhoz, hogy begyógyuljon kellőképpen. Még így sincsen teljesen begyógyulva a csont, de már kezd képződni az új csontszövet a kihúzott fog helyén, és állítólag ez egy optimális időpont az implantátum behelyezésére. Az immediát vagy gyors implantálásnak akkor van jelentőség, hogyha baleset kapcsán látható zónába, tehát az előső esztétikai zónába veszítene fogat a páciens, ilyenkor tanácsos rögtön be is tenni az implantátumot a fog elvesztése után, és arra már akár lehet tenni ideiglenes koronát is.
2 szomszédos fog hiányánál hány épp pillérfogra van szükség ahhoz, hogy megtartsák a hidat?
Ez attól függ, hogy a hiány az milyen zónába helyezkedik el, front zónába, vagy pedig oldalsó zónába. oldalzónában, és ez az egyik szempont, a másik pedig, hogy a pillérfognak felhasznált fogak állapota milyen. Tehát milyen azok rögzítettsége, milyen a csontállomány a gyökerek körül. Hogyha megfelelően stabil fogakról beszélünk, akkor oldalzónában két hiányzó fog esetén két pillér előkészítése elegendő egy hídkészítéshez. A front részen, tehát a metszőfogak tájékán, ott nem javasolom. Tehát, hogyha teszem azt, a két középső nagymetsző hiányzik, akkor nem szívesen teszek csak a két kismetszőkre hidat, mert ezeknek a gyökere jóval rövidebb és vékonyabb, úgyhogy várható az, hogy rövidebb időn belül meggyengüljenek ezek a gyökerek, akár híddal együtt. Ilyen esetben már szükségeltetik valószínű a szemfogaknak a befogása is ahhoz, hogy hosszú távon garantált legyen a siker.
Zoltán kérdése: fokhidat csináltatnék, de a csontozat visszahúzódott a fokhiányos részen. Mit lehet ekkor ez esetben tenni? Mit javasol az orvos?
Tehát, hogyha a fokhiányos részen van összekoppanva a csont, összezsugorodva, az különösen nem jelent gondot, hogyha hídba gondolkozunk. Ha implantátumba gondolkozunk, az problémát jelenthet, mert akkor mennyiségileg és minőségileg nincs kellő csontállomány. Tehát a hidaknál a gerincnek a magasság és szélességbeli vesztessége az nem gond. Annyi, hogy az áthidalt területre kerülendő fogak, azok le kell érjenek a fogin széléig, a rágó a felülete pedig a hídnak a rágó síkig kell érjen, tehát ezt úgy kell érteni, hogy az áthidalt részen a fogak hosszabbak lesznek a fogíny felé. Tehát le kell érjenek egészen a fogínyig. De megoldható.
Fokhúzáskor történhetett valami a szomszédos foggal, ha pár héttel utána darabok törnek le belőle.
Igen. Valószínű, hogy egy nehezebb extrakció esetén a támaszkodás miatt, az eszközöknek a megtámasztása miatt sérülhet a szomszéd fog. Ez főleg olyankor fordul elő, hogyha az adott fog, a húzott fog, szomszédságában lévő fogról beszélek, már töméssel van ellátva, vagy esetleg szúvasodás van rajta, ami nincs ellátva töméssel, akkor könnyűen töredezik percen belőle. Előfordulhat. Igen, tehát a luxáció során, amikor kibillentjük a fogat a fogmederből, elég nagy erőt kell sokszor használni, és van rá eset, hogy elkerülhetetlen, hogy sérüljön a fog. Természetesen, hogyha csak ennek ára lehet eltávolítani az adott fogat, akkor utólag ezeket helyre kell hozni tömésekkel.
Mi történik akkor, hogyha fogszilánk távozik a kihúzott fog helyéről egy idő után?
Nem annyira fogszilánk, mint inkább csontszilánk. Tehát előfordulhat, ha bár lehet fogszilánk is, tehát hogyha darabosan tört a fog húzáskor, akkor a vérzés miatt megtörténhet, hogy ott marad egy gyökér darabka, ami néhány nap után kezd felszínre kerülni, és érzi a páciens, hogy szúrja valami a nyelvét. Különösen gond nélkül el lehet távolítani. A másik gyakrabban előforduló lehetőség az, amikor a csont meder széle, ami papírszerűen elvékonyodik, az sérül, abból töredezik le darab. Esetleg ott fityeg még a fokhúson, ugyanúgy a vérzés miatt nem vevődik észre, és néhány nap után jelzi a páciens, hogy benn maradt a fog. Hát ezt sokszor mondják, visszatér a páciens, megnézzük, hát nem a fog maradt benn, hanem egy darabka a csont szegélyből ott maradhatott, és az zavarja őt. Különösen gond nélkül eltávolítható.
És a kihúzott darabon nem látszik az, hogy az nem teljes? Tehát az orvos nem beszélsz, hogy kihúztam egy fogat, hiányzik a gyökér?
Nem arról beszélek, mert az látszik egyértelműen, és akkor meg kell tenni mindent, hogy a betört gyökeret is eltávolítsuk gyökérvéget, hanem arról, hogyha szilánkosan törik, és visszahúl az üregbe egy-egy fogszilánk. Ez is megtörténhet. Sőt, gyakran röntgenen észreveszünk, hogy a csontban egy amalgám tömés darab van, és ez ilyenkor fordult elő, hogy a tömés is sérül húzás közben is egy amalgám tömés darab visszahull az alveolusba, és ott marad, és becsontosodik. Ugyanígy történhet meg a fogszilánkkal is.
És ez a fogszilánk, hogyha ott marad, és nem távozik, nem okozhat gondot a későbbiekben?
Legtöbb esetben kilökői a szervezet. Ha nem löki ki, és begyógyul a csont, akkor nincs semmi jelentősége.
Akkor se, hogyha például egy híd kerül fölé?
Akkor se. Ritkán előfordulhat, hogy gyökér végig marad bent, mi is tudjuk ezt a dolgot, viszont annak az eltávolítása kockázatos lehet bizonyos szempontból. Az orvos mérlegeli, hogy ott maradhat-e vagy nem, vannak esetek, amikor ott hagyható. Persze, hogyha egy genyzacskó volt a gyökércsúcs végén, akkor azt nem hagyjuk ott, akkor azt valamilyen módon el kell távolítani, vagy kell kérni szájsebész segítségét. De hogyha egy gyulladástól mentes gyökércsúcs 1-2 milliméteres darabja ott marad, az az esetek többségében nem okoz problémát. Nyugodtak lehetnek e felől.
Jutka kérdése, hogy mi történik, ha a zsibbasztás véletlenül, nem szakszerűen történik, ettől vagy inkább a fogánzati zsibbasztótól lebénulhat az arcom?
Átmenetileg lebénulhat, tehát ez ilyenkor fordul elő, hogyha a zsibbasztót túl mélyre adtuk, tehát a tűvel túl mélyre mentünk, akkor ritkán, de elérhető az arcideg, és hogyha kifejti hatását az érzéstelenítő az arcidegen, akkor a fél pofánk leszakadt, hogy így mondjam. Tehát egyszerűen lefittyen. Tehát az izom, mimika izmok is elzsibbadnak, és akkor természetesen, hogy ezt így éli meg a páciens, hogy lebénult az arca. Nem jelent különösebb problémát. Teljes bénulás nem várható, hiszen nem vágódik át az ideg. Maga az érzéstelenítő szer váltja ki ezt a hatást, és néhány óra után megszűnik teljesen.
De ilyenkor akkor mit tesz a beteg, vagy az orvos? Mindenki vár, hogy majd elmúlik, ez a reakció nem megszűnik?
Igen, tehát sok esetben, hogyha mondjuk egy csiszolás következik a zsibbasztás után, mire a csiszolás befejeződik, a zsibbasztás is kezd szűnni, és visszatér a normál funkció.
Miért fáj az érzéstelenítő beadása után az íny még további plusz 3 napon keresztül?
Itt szerepe lehet a tű megválasztásának, tehát hogyha túl vastag tűt használunk, akkor ez önmagában már a szúrás vonalán okozhat léziót, úgy az ott elhaladó ligamentumokban, mint az izomszövetben. Bevézések következhetnek be az izomszövet állományába, és ez 1-2 hétig okozhat kellemetlenséget. Másik ok az, amikor a manővereink nem túl kíméletesek, és elsietve adjuk be az érzéstelenítőt, és esetleg ütközünk a tűhegyével, a tűhegy ütközik a csontfelülettel, és esetleg felszántja a csontártyát a tűhegye. Csontártyának a sérülése is egy visszafordítható folyamat, tehát néhány napig kellemetlen lehet, érezheti a páciens, hogy neki az ott fáj, de visszafordítható folyamat, tehát magától helyre jön. Különösebben nem kell tenni érte semmit, türelem.
Következő kérdésünk az, hogy mit jelent az, hogy gyökércsúcs rezekció, és ez mennyire fájdalmas?
A gyökércsúcs rezekcióról akkor beszélünk, amikor egy gyulladásos folyamat már károsított egy fogbelet, elhalt a fogbél, és a fertőzés már ráterjed a csont, illetve a gyökér körüli szövetekre, a csontszövetre. Hogyha ez évekig így áll fenn, akkor kialakul egy genyzacskónak nevezett elváltozás, és ha már konzervatív kezelési módszerekkel nem szüntethető meg a gyulladás, akkor szóba jöhet a rezekció. Ez csonkolást jelent magyarra fordítva. Maga a beavatkozás úgy történik, hogy helyézéstelítés mellett a gyökér csúcsi részét elvágjuk, és el is távolítjuk a csontból, a keletkezett nyíláson keresztül pedig az ott lévő gyulladásos szöveteket is kikaparjuk. Utána öblítjük fertőtlenítőkkel, visszavarjuk a sebet. Mivel itt egy fertőzött zónában dolgozunk a rezekció során, sok esetben elkerülhetetlen, hogy a beavatkozás után ne legyen fájdalom. Tehát általában fájdalommal jár, tehát néhány napig kellemetlenül tud fájni, de elmondjuk, hogy milyen gyógyszerekkel csillapítható esetenként, antibiotikumot is kell szedjen a páciens. Néhány nap után ez is megoldódik teljes mértékben. Ez a rezekció akkor. De a modern endodonciai eljárásokkal, tehát gyökérkezeléses eljárásokkal nagy mértékben megoldhatók ezek a problémák, és azt kell mondjam, hogy nagyon kevés fog kerül manapság gyökér csúcsrezekcióra.
Mi történik akkor, ha például egy fog idegöléstől átszúródik a gyökércsúcs?
Hát, hogyha az eszközeinkkel átmegyünk a gyökércsúcson, akkor egy plusz mechanikai irritációt váltunk ki az ott lévő élő szövetekbe, és ez egy kicsit meghosszabbíthatja a kezelést. Mert mindamellett, hogy van egy bakteriális gyulladásos jelenség, hogyha erre még rátévődik egy mechanikai irritáció, akkor megkétszereződhet a gyógyulási idő. Erre vigyázni kell. Szerencsére legtöbb helyen a rendelők már fel vannak szerelve olyan eszközökkel, amelyek jelzik, hogy hol van a gyökér csúcs. Grafikusan kijelzik egy ilyen kis monitoron, és a gyökértágító tűkkel biztonságos zónába tudunk haladni. Aki nem használ ilyent, annál természetesen előfordulhat, hogy a gyökér csúcson, csúcsi nyíláson áthalad a tű, és ott akkor ott a manőverek szintén túl brutálisak, akkor megnehezíti az orvos dolgát. Elhozódik a fájdalom, többször kell visszajárni a páciens, és ez senkinek nem jó. Ezeket, ha lehet, el kell kerülni. Elkerülhetőek.
Doktor úr, lehet-e baja annak a páciensnek, aki a fogászati kezelés előtt töményet, vagyis erős alkoholt fogyasztott?
Igen. Hát, hogyha a húzásról beszélünk például, és azelőtt töményitalt fogyasztott, akkor a vérzés az, amivel számolnia kell, de hát ha látjuk, hogy ilyen állapotban jön fogászatra, akkor elutasítjuk a beavatkozást. Ha jól tudja leplezni, és nem veszük észre, akkor mivel az alkoholnak értágító hatása van, egész biztos, hogy hosszabb ideig fog vérezni. Ez lehet a negatív hatása egy beavatkozás előtti alkoholfogyasztásnak.
Miért nem javasolt, ha már az alkoholról beszéltünk, a cigarettázás fokhúzás után?
Azért, mert a meleg hatás, ami létrejön a cigarettázás kapcsán, annak vérrögoldó hatása lehet. Tehát a melegtől a frissen képződött vérrög a sérülékenyé válik, és ha el is volt állva a vérzés a húzás után, újraindulhat. Ettől a páciens megijedhet, nem tudja, mit csináljon. Jó eset az, hogyha visszafordul a fogorvoshoz, és megnyugtatja a fogorvos, hogy ebből nem lesz különösebb probléma, de mi azért általában húzások után felhívjuk a páciensek figyelmét, hogy a cigarettázás igenis elkerülendő legalább egy fél napig húzás után. Hogy nem mondjak többet.
Igen, és...
Tehát a meleg hatás az, ami befolyásolja a gyógyulási folyamatot negatív irányba.
Mit kell tenni abban az esetben, ha a fog a tömés után is fáj?
Elég gyakran előfordul, hogy a szúvas üreg kitakarítás után, főleg, hogyha ide közelbe kerülünk, akkor a tömés után érzékenység maradjon fel, úgy, ahogy a csiszolás után is. Ugye ez is egy invazív beavatkozás, a fogunk nem veszi jó néven, reagál a mi manővereinkre fájdalommal. Ha teljes mértékben korrektül kipucoltuk az üreget és szakszerűen elláttuk töméssel, akkor ez a posztoperatív érzékenység szintén néhány napon belül múlhat, teljesen megszűnhet. Ha viszont az az oka, hogy nem pucoltuk ki kellőképpen az üreget, és még szúvas dentin maradt a tömés alatt, akkor számolni lehet, hogy a fájdalom az tovább fejlődik, és akár fogbélgyulladás is kialakulhat. Ha korrektül láttuk el az üreget, akkor különösen gond nélkül spontán módon is megszűnnek a fájdalmak.
Utolsó kérdésként, érdemes-e szívószállal inni például a kólát, csak azért, hogy kiméljük a fogainkat? Ugye beszéltünk már kóláról, beszéltünk már fogzománcról, és ez a kérdés még ide illik.
Hát a szívószál az valamilyen szinten véd attól, hogy azáltal, hogy kevesebb ideig és kisebb felületen kerül kontaktusba a folyadék, a káros folyadék a fogainkkal. Természetesen, hogyha a kiszívott kólát egyből le is nyeljük. régi időkből van olyan emlékfoszlányom, amikor gyomorsav utánpótlást kellett fogyasztani, és ezek ilyen folyékony állagúak voltak, de savalapú gyógyszerek, és ezeket kimondottan szipkával ajánlották elfogyasztani, hogy minél hamarabb bekerüljön a elkerüljön a szájüreg milliójéből, hogy ne károsítsa a zománcot. A szipka egymagában környezet szennyező, úgyhogy nem bátorítom, hogy szipkával, de anélkül se fogyasszák az ilyen idadókat.
Maradtak még kérdések, majd ezekre is válaszolni fogunk. Doktor úr, a medicina percei szép lassan lejárnak. Köszönjük a válaszokat, a beszélgetést, és persze azt is, hogy ma este is itt voltál velünk élőben.
Köszöntök mindenkit.
Kedves hallgatók, ennyi fér tehát a mai medicinába, és lassan át kell adjuk a stúdiót. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Vitos Gábor általános fogszakorvos nevében is. Elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!